Köszöntöm a Hit Rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Jakab Balázs és vendégem Ceglidi Zoltán politikai elemző. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
A mai témánk az ellenzék lesz, és mindaz, ami a választások óta történt. A választási eredmények tükrében számított az ellenzéken belül bármilyen megújulást?
Hát nem is csak az eredmény kapcsán, hanem ugye az utána tett ilyen mindenféle nyilatkozatok kapcsán kérdéses volt, hogy lesz-e ennek ilyen személyi, szervezeti konklúziója. Fontos azt elmondanom, úgy fog kinézni, mint a szerkesztés kritizálnám, de nem erről van szó, majd a mondat második feléből világos lesz, hogy most, amikor beszélgetünk, akkor éppen energia vészhelyzetet hirdetett a kormány, meg háborúban, a szomszédban, meg tényleg nem tud, meg ugye az adózást is alapvetően átalakítja, eltörölte a katát. És amikor azt mondom, hogy ezek a fontos kérdések, és nem az ellenzék, akkor igazából az ellenzékről beszélek, mert hogy érdemben nem tesz hozzá. Ugye nagyon más volt a helyzet 2008-ban, amikor egy nagyon erős és egységes ellenzék állt szemben az akkor épp a gazdasági világválságnak nekirohanó Gyurcsány kormánnyal. És amikor azt mondom, hogy nem számítottam érdemi megújulásra, akkor a vonatkozó nyilatkozatokon túl arra gondolok, hogy nekem úgy tűnik, hogy 2010 óta beállt egy hivatásszerű ellenzékiség. Tehát ez azt jelenti, hogy az ellenzék tagjai, vezetői, azok kiválóan tudják monetizálni ebbéli szerepüket, jól élnek abból, hogy ők ellenzékiek, és pontosan azért, mert nem látjuk azt, hogy a nagy képhez hozzátennének, hogy érdemi befolyásuk lenne a folyamatos, minimális megszakítással, de folyamatos kétharmad által hozott kormányzáshoz. Ezért azt gondoltam, hogy vagy arra számítottam volna, hogy ez úgy megy tovább, ahogy eddig. Hogy ez nem így történt, annak sok oka van, de az egyik az, hogy az átlagosnál is nagyobb verést kaptak. Szerintem, hogyha nincsen kétharmad, pláne nem ilyen meggyőző, akkor nem csak hogy a helyükön maradtak volna a vezetők, de még azt is mondták volna, hogy hát ez egy győzelemmel felérő veresség. Most, hogy nem ez történt, annak az egyik oka az ez, és egy ilyen nagyon érdekes hólabda effektus volt. Tehát ugye a pártok közül nyilván beszélünk majd egyenként is ezekről, de a Momentumot kivéve nem látszott úgy, hogy bárki is valamilyen korai következtetést vonna le abból, hogyha tényleg nagyon kudarcos volt a dolog, és ennek a vége lett az, hogy most az egyszem DK-t kivéve mindenhol tisztújítás várható. Vagy már meg is történt.
Ha már említette a Momentumot, akkor kezdjük is a Momentummal. Donát Anna után meglepetésre Gelencsér Ferenc lett a Momentum új elnöke, és Hajnal Miklóst és Kerpel Frónius Gábort utasította maga mögé, ami azért érdekes, mert ők országos szinten ismertebb politikusok voltak. Mit üzenhet ez az eredmény?
Azok számára meglepő ez, aki kevésbé látnak rá a Momentum belső működésére. Szerintem a megelőző tisztújításokkor is azért annak adták jelét, hogy hogyan működik a belső döntéshozatal ebben a pártban. A küldött gyűlés az jellemzően mindig pont az ön által említett országosan ismert, feltörekvő, hogy azt mondjam, hagyományos politikusokat szokta általában büntetni, visszavágni. Egyfajta ilyen osztrakizmus, ilyen cserépszavazás történik a pártban, hogy akinél túl nagy erőt sejtenek, azt félredobják, és jellemzően olyanokat hoznak helyette, akiről nem feltételezik, hogy vagy önmagában csak nem annyira ismert. Ugye Gelencsér Ferencet egyfajta mondjuk így meglepetés embernek titulálták. Sorra vették le a megelőző tisztításokon, és mindig a paradox módon az épp legsikeresebb vagy legmesszebbről látszó embereiket. Ugye Donát Annát is ugye most elnök volt, de korábban az elnökségből is kiszavazták. Aztán Fekete Győr Andrástól is búcsút vettek a pártvezetés élén, és Hajnal Miklós is, akit nem sokkal korábban még a választás, az országgyűlési választás kapcsán, mint az egyik sikerembert emlegettek, hiszen megszerzett egy budai mandátumot. Zárja be, teszem hozzá, hogy azért az egy az ellenzék által nyerhető kerületként volt számon tartva. Ezzel együtt nagy csata volt egy megint csak országos ismertségre törő fideszes politikussal, Fűrjes Balázsral, tehát ott tényleg érdemes lett volna megvizsgálni egyébként a Hajnal metódust, hívjuk így. De őt is pont, szerintem pont ezért vették le. Röviden, a Momentumban van egy ilyen jó-rossz, de kiegyenlítő mechanizmus, ami arról szól, hogy a tisztújításon jellemzően a messzire látszó, nem feltétlenül a legsikeresebb, de az országos relevanciával bíró politikusokat szokták büntetni, és helyettük fölhozni másokat. Még egy gondolat ehhez, szerintem továbbra is van egy öndefiníciós válsága a pártnak. Tehát az, hogy kivezeti és milyen elvek mentén, az folyamatosan változik. Donát Anna egyértelműen egy baloldali szociáldemokrata politikus. Az utódja az magát sokkal inkább jobboldalinak tételezi vagy titulálja. A párt maga az meghirdetett korábban egy centrista politikát, most éppen nem tudni, hogy a Fidesz opozíciója az esetükben milyen ideológia mentén fog történni.
Egyesek szerint azért lett Gerencsér Ferenc a Momentum elnöke, hogyha Donát Anna visszatér, akkor ne egy megerősödött országos szinten ismert politikus legyen az ellenfele. Szerint ez mennyire állja meg a helyét?
Hát ennyire viszont nem látok rá a párt működésére. Azt látom, hogy azért ott létrejön egy jelentős hatalomkoncentráció azzal, hogy Gerencsér Ferenc most már nem csak pártelnök, hanem frakcióvezető is. Két nagyon fontos év áll előttünk, aminek a végén lesz egy európai parlamenti választás is. Szerintem azt előre beárazni, hogy Gelencsér Ferenc biztosan gyenge és sikertelen lesz, az olyasmi, amire én nem vállalkoznék elemzőként. Azt tudom, hogy döntő jelentősége lesz annak, hogy az európai parlamenti választáson és a vele összevont önkormányzati választáson hogyan indulnak az ellenzéki pártok, ebből mennyit tud sikerként a Momentum magának tudni, illetve hogy Donát Anna az indul-e újra EP képviselőként, én azt valószínűsítem, hogy igen, hogy külön Momentum lista lesz, vagy közös, ha külön, ha közös, akkor milyen pozíciót foglal ezen, ez mind befolyásolja azt, hogy egyáltalán ő lesz-e megint pártelnök, és ha igen, akkor milyen mandátummal, tehát milyen programmal jelentkezik.
Szó volt a frakcióvezető váltásról, ebben benne lehet az, hogy a korábbi pártelnököt, Fekete Győr Andrást még inkább szeretnék a háttérbe szorítani, vagy igaz, amit indoklásként adtak, hogy a hatékony munkaszervezés érdekében döntöttek így?
Én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezek a munkaszervezési magyarázatok, ezek megállják a helyüket. Azt láttam egyébként, hogy a Fidesz médiája az folyamatosan lőtt Fekete Győr Andrásra, és szóval az ellenzéki pártok úgy működnek, ezt érdemes kimondani, hogy ellentétben a Fidesz-szel a sajátjaikat mindig pajsként tartják maguk elé, vagy odadobják koncként. Én azt látom, hogy azért valamelyest itt is ez történt. Tehát, hogy Fekete Győr Andrást folyamatosan ütötték, és ez nem azzal járt, ami a Fideszben lenni szokott, hogyha egy fideszes politikust ütnek, akkor köré sereglik mindenki, Orbán Viktor személyesen áll ki érte, és vár legalább 2 évet, mielőtt levenni. Előbb-utóbb leveszi, tehát, hogy Farkas Flóriántól, Kásler Miklóson át egy csomó olyan szereplő van, akitől elbúcsúzott a miniszterelnök, de nem akkor, amikor tűz alatt volt, akkor megvédte. Szerintem Fekete Győr Andrást azt nem szerette volna a Fidesz fontos pozícióban látni, folyamatos tűz alatt tartotta, és meg kell mondani, hogy a sajátjai nem nagyon védték meg, sőt.
És mi lehetett az oka, hogy Fekete Győr Andrást ennyire támadta a Fidesz?
Ugye amikor az a kérdés, hogy Orbán Viktor mitől fél, hogy mit értékel kihívásként a hatalmát tekintve, akkor nem csak az aktuális erős sorrendet nézi, hiszen van egy brutálisan erős Fidesz, és ehhez képest nagyon gyenge ellenzék, hanem hogy kiből vagy miből nőhet ki valami, meghatározott idő múlva, akit vagy amit az emberek alternatívának gondolnak. És az látszik, hogy mindig időben igyekszik leszedni azokat a szereplőket, akikben bármilyen perspektíva lehetne. Ugye Fekete Győr András túlélte az előválasztás nagy fiaskóját, frakcióvezető lett belőle, elkezdett valamit építgetni, és én azt látom, hogy még ideje korán igyekeztek ezt megállítani.
Lépjünk tovább az MSZP-re. Újhelyi István új nevet adott volna a pártnak, és úgy fogalmazott, hogy idézem, immár nem apró javításokra, hanem teljes átalakításra van szükség. Utána mégis azt látjuk, hogy hátrébb lépett, mivel a párt vezetése nem támogatta. Van szüksége ilyen radikális megújulásra az MSZP-nek?
Hát igenis, meg nem is. Tehát, hogy a Újhely István szerintem a problémát jól látja. Tehát, hogy az MSZP vonatkozó működésével rengeteg gond van. Azok az önfeladó kompromisszumokat, amelyek a párt legalább fél évtizede megköt, az azzal járt, hogy az MSZP életerejét sikerült elsorvasztani, a jelentőségét nagyban csökkenteni, és kilúgatni. Tehát, hogy az MSZP lényegében a baloldaliság képviseletét, a markáns karakteres baloldaliság képviseletét, azt időről időre átadta másoknak. Vagy csak Gebinbe, tehát, hogy vezesse őket Karácsony Gergely a következő választási csatába, és majd ő mondja ezeket a dolgokat, mi meg, nekünk meg minden jó az összefogás miatt, vagy pedig kifejezetten máshova, legyen az a mondjuk a mérce körül csoportosuló baloldali gondolkodók sora, vagy a partizán is annak a felületei, ami mind-mind egy a magát baloldalinak tartó pártól különböző, adott esetben nem is pártszerű felület volt. Tehát, hogy egyfelül ez történt. Másfelől, ahogy Újhely István ennek nekirongyolt, annak a lendülete az nagyon meggyőző volt, de azt én sem gondolom, hogy ez egy reális elképzelés volt, hogy ő át tudja nevezni az MSZP-t. Ennek oka az is, hogy a pártot jelenleg, nem csak a vezetők, hanem a pártot jelenleg szavazóként választók, azok kifejezetten a Magyar Szocialista Pártra akarnak szavazni, arra a pártra, amellyel kapcsolatban nosztalgiájuk van, és amellyel kapcsolatban olyan elvárásaik vannak, ami nem vetíthető ki egy esély nevezetű másik pártra. Zárójel, annak idején az MDF halálát is azt jelentette, amikor átnevezték, nem tudom, meg tudja mondani, hogy mi volt az MDF-nek a neve. Az MDF haldoklásában még gyorsan fölvette a YES, azaz jólét és szolidaritás nevet, ami hát ugye tényleg már a végelszámolás volt.
Újhelyi István azt is említette, hogy túl nagy falakba ütközött a pártján belül. Az egyéni érdekek mennyire határozzák meg a pozíciókat az MSZP-ben?
Hát, vagy bárhol a politikában, tehát jó napot kívánok azért. Egy politikus az esetek nagy részében először azt nézi, hogy őnek im lesz a pozíciója, meg a fizetése, de rögtön utána tud nagyon együttműködő is lenni. Vannak persze szentőrültek, meg vannak altruisták is ebben a közegben, meg nagyon becsületes embert is lehet találni, hogyha az ember nagyon keresi. De hát azért alapvetően itt tényleg arról van szó, hogy ez nem egy MSZP-specifikus dolog. Ezzel kezdtem. 2010 óta ellenzékinek lenni az egy megélhetési opció is, mármint ellenzéki politikusnak lenni. És nyilván ezt nem nagyon szeretik kockáztatni bizonyos szereplői ennek a közegnek, inkább legyen nyugi, béke, összefogás, és akkor ha csak egyharmada miénk, abból is azért jut egy-két listás hely, egy-két egyéni győzelem, megfelelő finanszírozás, tehát hogy ez van, ez nem MSZP-specifikus, de mondom, én azt gondolom, hogy Újhelyi diagnózisa helyes volt, a megoldási javaslatot azt többet kellett volna bent megjáratni a párt berkeiben, egyenként átforgatni az elvtársakat, míg megvan az ehhez szükséges többség, és utána kiállni a nyilvánosság elé. Ő úgy teremtett kész helyzetet, hogy lehetett tudni, az MSZP immunrendszer erre be szokott indulni. Legutóbb Gyurcsány Ferenc így alapította meg a DK-t, neki sem sikerült egy jóval nagyobb infrastruktúrával, jóval nagyobb támogatottsággal az MSZP-t átfordítani.
Ha úgy látjuk, hogy ez a megújulás nem annyira reális, akkor hogyan látja, a 2026-os választásokon lesz még MSZP, és tud új erőre kapni, vagy ez már egy süllyedő hajó?
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy most ugye most nem tudjuk, hogy ki fogja az MSZP-t, vagy kik fogják az MSZP-t vezetni. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ők megmerik-e azt lépni, hogy építsenek egy önálló baloldali pártot, hogy legyen bármilyen alkalom arra, hogy ők önállóan indulnak, mert ha nem, akkor tényleg nincs szükség az MSZP-re. Akkor ezt a funkciót, ezt el fogja látni egyfelől a demokratikus koalíció, amivel beleláthatják, most elnézést, nagyon leegyszerűsítő leszek, de beleláthatják a szocialista nénik, bácsik a számukra megfelelő, komfortos, ilyen kvázi kádári, lassan csordogáló baloldali pártot. Ott lesz a Párbeszéd, ami képes lesz az új baloldali megoldásokkal jönni, ehhez még egy még globalizáció kritikusabb oldalról az LMP, az új vezetéssel, majd beszélünk erről nyilván, és onnantól kezdve az MSZP-nek nem lesz hely. Tehát, hogyha ő most így altruista módon megint feloldódik, és nem lesz egy olyan határozott vezetése, vezetője, programja, aminek lehetősége van önmagát megmérettetni, tehát mondjuk ezért lesz nehéz az EP választáson döntést hozni arról, hogy együtt vagy külön induljanak, akkor nincs szükség az MSZP-re. Miközben ott van, tehát a vonatkozó lendület Komjáti Imrével, a vonatkozó intellektuális hátország Hiller Istvánnal, szervezőkészség Molnár Zsolttal, tehát hogy tudok ilyen neveket mondani, akiknek egyébként releváns feladata van egy baloldali pártban, de ha nem indul a választáson, hanem mindig valakit maga fölé emel pajzsonok, egy idő után beletapossák a sárba.
hogy említette a Párbeszédet és az LMP-t. A friss elnökválasztás, ugye Karácsony Gergely, Szabó Timea helyett Tordai Bence és Szabó Rebeka lett a párt vezetése, és a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot nevezték a hitvallásuknak. Az LMP és a Párbeszéd között milyen különbség van, hiszen mindkét párt ezt vallja?
Hát, hogy az LMP-nek történelme során volt egy csomó olyan alkalom, amikor létezett. A Párbeszéd, mint párt, nem létezik, mint szervezet. A Párbeszédnek sokkal több arca van, a szó jó és pejoratív értelmében is, tehát, hogy több és nagyobb arcokkal rendelkezik a Párbeszéd. Az ő politikusa, illetve az egész párt azt a stratégiát követte, hogy bár bemond ilyeneket, hogy ők mondjuk zöldek, meg baloldaliak, sőt, nagyon baloldaliak, de onnantól kezdve, hogy aláírjanak egy közgazdasági programot Oszkó Péterrel, aki azért nagyon más gazdaságban gondolkodik, mint mondjuk a baloldaliak, odáig, hogy nem rongyolnak neki még egy közös programban az atomenergiának sem, ami azért eléggé zöld elképzelés lenne, bár egyébként pont most olvastam, hogy a finn zöld párt az atompárti lett, tehát azért a mai energia válságos időszakban szerintem átértékelődnek ezek az ügyek, ugye a német zöldek meg most éppen a szénfűtést hozzák vissza, de hogyha két párt közti különbséget említsem, az egyik az, hogy az LMP az egy létező dolog volt, a Párbeszéd pedig belőlük vált ki, mint egy projekt, tehát a P az legalább annyira a projekt, mint a Párbeszéd rövidítése, viszont vannak ismert politikusaik, az LMP ebből szenved hiányt. Én a Duma Színházba, abból egy állandó műsorelemet csináltam, hogy megkérdeztem, hogy ki az LMP elnöke, vagy a másik elnöke, vagy ki volt korábban, és tulajdonképpen Schiffer András és Szél Bernadett volt a záró produkció, amit a közönség még általában tudni szokott, miközben azóta volt, nem tudom, kiszámolni 6 vagy 8. Úgyhogy a két párt közti különbség, ugye normális helyzetben nem lenne indokolt egyáltalán, hogy ez a két párt külön létezzen. Sem külön frakcióban, sem külön pártként. De ahogy az MSZP-DK kapcsán ezt a kettőséget leírtam, itt is igaz az, hogy ugye vannak mindenféle érdekek, amelyek ezt a kettősséget, vagy különlétet ezt fönntartják. A Párbeszéd esetében nagy kérdés, hogy ez a zöld út, ez mennyire lesz pont most járható. Szerintem most nagyon rossz időszak jön a zöldekre. Tehát, hogy Greta Thunberg azt szerintem pityeregni fog most egy-két éven át. Míg a baloldaliságnak annak konjunktúrája tudna lenni. Tehát annak, hogy hogyan legyen egy láthatóan elszegényedő, bajba került gazdasági krízisben már topogó földrész az, hogyan legyen szolidáris, hogyan tegyen a leszakadókért, akik egyre többen lesznek az elszegényedőkért. Szóval erre nagyon jó baloldali válaszokat lehetne adni. Érdemes lehet ebbe az irányba elindulni, hogyha ők létezni akarnak, mármint a Párbeszéd. Az LMP esetében pedig én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy Ungár Péter az végig csinálja-e azt, mert én azt valószínűsítem, hogy ő lesz az új pártelnök, és már ő a frakcióvezető, hogy végig csinálja-e azt, amiről ő nagyon sokat szokott beszélni, de aztán mindig mindenféle kompromisszumok, összefogások ezt kisiklatták, hogy hogyan néz ki egy hova tovább Marx-szal kacérkodó baloldaliság, valóban egyébként zöld ilyen felhangokkal, hogy tényleg lehet-e más a politika, hangozik ez bármilyen közhelyszerűen, mert mindig, mikor ennek nekiugrottak, azt nagyon hamar sikerült lecsavarni. Ugye 2010-ben bekerülnek a parlamentbe, de másfél-két év múlva már szakadnak annak mentén, hogy mégis össze kéne állni azokkal, akik ellen létrejöttek volna. A 14-18 közötti ténfergés vége az, hogy az egész pártot szétverik, lefejezik, ugye az etikai bizottság az mindenkit kirúgdas, aztán az etikai bizottság vezetője is távozik, és aztán az elmúlt 4 év is arról szólt, hogy folyamatosan témferegtek, buktak, összeálltak. Ez az utolsó utáni esély arra, hogy az LMP még létezze.
Visszatérve a Párbeszédre, Tordai Bence egy interjúban arról beszélt, hogy a Párbeszéd külön indul az Európa parlamenti választásokon. Egy olyan pártról viszont nehéz beszélni, akik még egyedül nem mérettették meg magukat, de mégis fel tudnak állítani egy olyan brandet, ami önálló pártként megállja majd a helyét egy kampányban?
Szerintem az számukra nehézséget fog okozni, hogy a kormány összevonja, a Fidesz többség összevonja az önkormányzati választással az EP-t. Ugyanis számukra az egyik legfontosabb bázis, ez most jelent infrastruktúrát, jelent politikai jelenlétet, jelent közösségépítő erőt, ugye az a főváros vezetése és Karácsony Gergely. Lesz egy komoly érdekellentét az előbb említett függetlenségpárti párbeszédes, tehát pártos stratégia és Karácsony Gergely személyes stratégiája között. Mert ugye, ha Tordai Bence külön akar menni, mint Párbeszéd lista az EP választáson, az gyengíti Karácsony Gergely azon törekvését, hogy ő viszont mindenkinek a jelöltje legyen. Szerintem ő nagyon szereti az előválasztást, de nem biztos, hogy szeretne egy előválasztást a fővárosban megint a saját pozíciójáért, mondván, hogy inkumbens. De hogy az úgy nagyon nehéz lesz, hogyha Karácsony Gergely, mint közös jelölt kampányol 24 tavaszán, a Párbeszéd pedig külön, mint az EP lista, mint a független, tehát az EP lista, mint a függetlenség záloga fogod föltűnni. Lehet egyébként mit mondani? Tehát, hogy lendületes, zöld, baloldali programokat pont egy EP választáson nagyon szépen föl lehet emelni. Ugye ez arra lenne szükség a Párbeszéd részéről, hogy fölé tudjanak menni a Magyar Szocialista Pártnak, hogy ne tudjon megerősödni az LMP, és akkor ők tudnák elhozni azokat a szavazókat, ezeket az urbánus, jellemzően a jobb anyagi helyzetben lévő iskolázottabb szavazókat, akikkel egy 5-6% az simán kinézhet nekik. Mondom, ez stratégia kérdése, nagyon nem egyszerű, hogyha ilyen összevont módon mennek.
A DK-ról bennem az jött fel, hogy a választások után láthattuk egy picit, mintha az addig nagyon stabilnak tűnő tábor, picit, mintha megrökönyödött volna a választásokon olyan szempontból, hogy a DK-tábor tűnt addig a legstabilabbnak, és ezután a választások után picit úgy tűnt, mintha ez megtört volna. Milyen folyamatokat lát vissza tud állni a DK egy olyan stabil pártá, mint amilyen volt a választások előtt?
Azt kell látni, hogy a DK magja az nagyon elszánt, nagyon stabil, és Gyurcsány Ferencre van rá varva, vagy rászabva. Ugyanakkor ez egy kifejezetten idős szavazótábor, biológiai okai vannak annak, hogy hosszabb távon ugye fogynak, és nem lehet beleöregedni a DK-ságba, az a rossz hírem van ezt illetően. Tehát, hogy míg olyan van, aki lobogó liberálisból idősebb korára egy megfontoltabb konzervatív lesz, a DK-s radikalizmus bizonyos elemeiben fanatikus hozzáállás, tehát ezt mondjuk, aki kommentelőket néz, vagy kommenteket olvas, az tudja, miről beszélek, az szerintem nem olyan dolog, ami később éri el az embert, ez egy beállítottság kérdése. És a DK-val az történt, hogy ehhez képest lett egy nyitás, lett egy boom, egy növekedés a 2019-es EP választáson. Senki nem mérte korábban, mert hát ezeknek a méréseknek egy jó része nem mérés, hanem előre megvásárolt számok, de senki nem mérte azt korábban, hogy 16%-ot tudnak szerezni, hogy 4 képviselőjük lesz, és Gyurcsány Ferenc mellé, ha csak a felesége is, tehát nem valami nagyon távoli szereplő, de följött egy másik politikus, Dobrev Klára. Úgy nézett ki, hogy a DK az fölé nő az ellenzéknek, hogy le tudja nyelni ezeket a pártokat. És a 22-es választás nagy pofonja, hiába a DK frakciója az úgymond legnagyobb az országgyűlésben, azért az is nagyon picike ahhoz képest, ahányan a Fidesz, illetve a Fidesz-KDNP két frakciója, vagy frakciójának a tagjai bent ülnek. Tehát, hogy a DK-val az történt, hogy visszapofozták egy jóval kisebb szintre, és én azt látom, hogy Gyurcsány Ferenc ezt érzékel is, és most elkezdett a MAG szavazóikhoz beszélni újra. Tehát, hogy azok meglegyenek, akikkel egyébként ő az 1%-ból csinált 2018-ra 5-öt, és 19-re pedig Dobrev Klára húzta föl, igazából ez 16-ra.
Akkor viszont ez egy esélyt jelenthet viszont a kisebb pártoknak, hogy most viszont ki tudnak lépni abból az 1% körüli.
Hát, okkal kezdtem azzal, hogy vannak a nagy dolgok a világban, és a fontos nagy dolgok Magyarországon, és ehhez képest van az ellenzék. Én őszintén nem látom, hogy ma milyen relevanciája van ezeknek a pártoknak. Tehát ki akarnak törni az 1%-ból, és akkor lesz 3 vagy 8, és akkor azt megünneplik, hogy még mindig egy számjegyű ugyan a támogatottságuk, de már 8. Tehát amikor bele akarunk szólni a dolgokba, akkor 30-40%-os pártokra van szükségünk, mert akkor tudunk egyáltalán a többség felé elindulni. Ez biztos, hogyha egyszer váltás lesz Magyarországon, akkor az alternatív az egy koalíciókényszerbe tömörült, sokszínű megoldás lesz, de azért ezek nem 8%-os pártok kellenek, hogy legyenek, hanem a kisebbik 18, a nagyobbik pedig 25 is kell még egy, hogy egyáltalán 50% fölé keveredjenek.
Menjünk tovább a Jobbikra, ami talán a legérdekesebb. Belső harcok után választották meg Gyöngyösi Mártont elnöknek, és mi lehetett annak az oka, hogy Jakab Péter mögül kihátrált a pártnak a vezetése?
Hát, hogy Jakab Péter egy humorforrás. Tehát, hogy a... Tényleg eljutottam odáig, hogy a Duma színházba csak le kellett vetítenem az ő TikTok videóit, és pontosan értette mindenki, hogy mi ezzel a baj, vagy mi ebben a vicces. A Jobbik esetében volt egy... Hát egy folyamatos térvesztés. Hogyha azt állítom, hogy a DK 18-hoz képest nagyot tudott nőni ebben a 4 évben, és volt egy egyértelmű tágulása annak, hogy kiket ér el, kiket győz meg, és eközben egyébként egy egyre markánsabb mondanival az Egyesült Európai Államokkal, a Jobbik pont fordított utat járt be. 18 után ugye szétrobbant, vezetőjét vesztette, vezetési válság volt, a 19-es EP választás az szinte lenullázta, csak pont az említett Gyöngyösit tudták bejuttatni az EP-be. És utána Jakab Péterrel, miközben volt egy ilyen dúlás a közösségi médiában, ahol azt hitték, hogy a már korábban jellemzett módon radikális DK szavazók lájkjai, azok egyúttal jobbikos szavazatokat is jelentenek, ez nem így van. Közben ugye a mondandó az folyamatosan fogyott, kopott. Ma senki nem tudja megmondani, hogy mi a Jobbik. Hogy pontosan az ő kvázi jobboldaliságuk az miben állna az egyszem pedofil törvény megszavazásán kívül. Nem lehet tudni, hogy az, hogy Jakab Péter egy kisebb vegyesboltot behordott 4 év alatt, vagy 3 év alatt a parlamentbe, és azokat ott lóbálta, hogy azon kívül neki mi a javaslata a politikát illetően, hogy miben lenne konzervatív a Jobbik, hogy mit gondol a vidékről, ami nem a Parizer, tehát hogy ez mind elfogyott. És amikor az előválasztáson Jakab Péter nem jutott be a második fordulóba, majd világos lett az is, hogy a Jobbik frakciója sokkal kisebb, kb. Harmadakkora a 22-26-os ciklusban, mint volt a megelőzőben, akkor azért ő volt a felelős, ezért aztán látható volt, hogy hiába biztosította be magát mindenféle technikai, tehát mindenféle biztosítékai voltak, ugye a két csereszabatos képviselői hely, a két hölgyel, de doppant megalázó rájuk nézve egyébként, én folyamatosan arra biztatom őket, hogy mind a kettő maradjon meg, és bent is tartsa meg ugye a pozícióját, hogy boldog-boldogtalan kirugdosott korábban a vezetőségből, az elnökségből, megzsarolta a pártját, hogy ő csak akkor vezeti őket, hogyha hozzálojális szereplők lesznek ott. Nacára ennek egy idő után az lett világos, hogy vele a Jobbik meghal. Kérdés, hogy utána lesz-e még Jobbik, hogy Gyöngyösi alatt lesz-e még Jobbik, de Jakab Péterrel a Jobbik az olyan szinten haldoklott, hogy az volt a feltételezés, hogy rövidesen egy DK tagozattás irányul. Tehát, hogy ahogy a kisgazdák bementek a Fidesz alá, vagy akár a már említett MDF másik fele, az Lezsák Sándorral szintén egy Fidesz tagozattá vált, ez megtörténhetett volna a Jobbikkal is. Ezt látták, elfogyott mögül a bizalom, én nem tartom kizártnak, hogy ő ki is fog lépni a Jobbikból. Ugye a Jobbik, ezt nem tudom, a hallgatók észrevették-e, Jakab Péter a Jobbik logóját, nevét is levette már az összes fotójáról, ahol eddig az volt, hogy Jobbik most azt szerepel, hogy a Nép pártján. Szerintem sokkal okosabb és ízlésesebb a Nép, mint hogy Jakab Péter képviselni, de hogy Jakab Péter kudarca az ebben állt. Az, hogy Gyöngyösi Márton lett az alternatíva, az ugye a nagyon sokféle érdek mentén zajló belső csatározások végeredménye. Utalnék itt arra egyébként, hogy Jakab Péter egy olyan szereplőt támogatott pártelnöknek, vagy jelöltként, akivel ugye kapcsolatban egy komoly zaklatási botrány, vagy nemi erőszak kísérlete merült föl vádként, hogy megint csak jellemző, hogy mennyire szűk merítése van a Jobbiknak. Ami érdekes, hogy a magyar politikában hivatásszerűen jelenlévő szereplők, azok egy idő után annyira kompromittálódnak, hogy az alternatívát az gyakran egy másik kalapból kell kihúzni. Profán példa lesz, de ahogy a tehetségkutatók Magyarországon egy idő után rájöttek arra, hogyha nem a 600-szor leszerepelt, itt-ott magát megmutatott versenyzőket akarják reciklálni, akkor észre kell venni a határon túli merítés lehetőségeit, és így jelentek meg az énekes-táncos műsorokban az erdélyi, a vajdasági, a felvidék és hasonló szereplők. Úgy az ideiglenesen deponált és így megkímélt európai parlamenti képviselők jelentenek egy ilyen fura vérfrissítést a magyar politikának. Ugye beszéltünk Újjai Istvánról, aki LP képviselőként jelentkezett az MSZP vezetésére, volt is rá esély, hogy elnyerje egyébként. Donát Anna LP képviselőként vezette a Momentumot. Most is ugye van LP képviselő pártelnök, a Jobbikot vezető Gyöngyösi Márton. Tehát, hogy valószínűleg az a fajta függetlenség, meg kikímélt állapot, ami egy LP képviselőnek van, utóbbi alatt azt értem, hogy nem kiabál minden nap a parlamentben, meg nem járatodott le, az segíthet abban, hogy elnyerje a párt tagság vagy küldőgyűlés bizalmát. A Jobbikban is ez történt szerintem. Jakab Péter és a jelöltje is válhatatlan volt. Gyöngyösi Márton meg az egyik utolsó olyan válható szereplő.
Ha Jakab Péter elkezdett így függetlenedni a Jobbiktól, akkor megvan az esélye annak, hogy ő országos szintű politikus maradjon?
Politika szépségét szerintem többek között a kiszámíthatatlansága adja. Tehát miközben ma azt gondolnám, hogy Jakab Péter egy ilyen, tehát tényleg egy ilyen zenebohóc, aki csörög, csattog, piros az orra, és risporos a palókája, de egyáltalán nem tudom azt, hogyha mondjuk Gödörbe fordul a Jobbik, amire minden esély megvan, akkor a már megszokott Jakab Péter redizájnnal az esetleg nem tudná valamit hozni. Azt senki nem mondta volna meg, hogy a 90-es években a világon legnépszerűbb, mármint Magyarországon legnépszerűtlenebb Bokros Lajos, aki utána nem is tudott itthon semmit csinálni, a környező országból ment el, hogy akkor ott is jogis megszorításokat javasoljon, az vissza tud jönni, hivatkozok többször az MDF-re, vissza tud jönni az MDF lista vezetőjeként, és egy európai parlamenti választáson 5% fölé tudja emelni őket, sőt, utána még főpolgármester jelölt is. Nyilván az akkor szerzett 36% az nem annyira neki szólt, inkább annak a ténynek, hogy ez egy ellenzéki város. Röviden, megvan az esélye arra, Jakab Péter, aki immáron nem kihívás a Fidesz számára, és bosszút is álltak már rajta, mert ez a másik fontos dolog, hogy ő úgy viselkedett, amiért visszakézből oda kellett csapni, mármint, hogy ez a hatalmi logikája a Fidesznek. Hogyha ő csinál valami nem veszélyes formációt, akkor szerintem hagyják majd futni, mert az ilyesmi mindig segít, ami megosztja az ellenzéket.
És Gyöngyösi Mártonnak a múltja mennyire állhat a Jobbik növekedésének az útjában?
E tekintetben van a legrosszabb véleményem az ellenzékről. Én azt gondolom, hogy az összefogás mánia, ami technikai kényszer volt 22-ben, de azt megelőzően a listákat illetően nem, az fölülírta a legalapvetőbb elveket is bizonyos szereplőknél. Ezért az a javaslat a Gyöngyösinek, amit azóta valószínűleg ő ezerszer megbánt, meg megmagyarázott, de az a javaslat a Gyöngyösinek, amiről ő elhíresült, amit zsidó listáként emlegetünk, ez ennél bonyolultabb egyébként, de hogy ma már ez semmilyen felzódulást nem keltene ellenzéki körökben, az az állításom, vagy 22 előtt közvetlenül nem keltett volna, mert aki nem Orbán Viktorral van, az mondhat vagy tehet bármit, az rendben van. Az lesz a nagy kérdés az elkövetkező időszakban, hogy az a Gyöngyösi, aki mondom már teljesen redizájnolt, tehát nem ebben a sztoriban van, ugye most már nem menne el a milyen orosz párti kamu megfigyelőnek sem, Donyeckbe, meg tehát hogy ezt végigjártuk már ezt az utat. Ő szerintem el tudja adni magát, mint egy európai konzervatív politikus az ellenzéki nyilvánosságban, hogy ebben növekedési potenciál van-e, abban nem vagyok biztos.
Az ATV-ben azt mondta, hogy egy Európa párti nemzeti konzervatív politikát szeretne folytatni. A Mi Hazánk és a Fidesz mellett erre mekkora a társadalmi igény?
Szerintem a Mi Hazánk egyáltalán nem Európa párti, a Fidesz pedig erősen euroszkeptikus. És ezzel a tekintetben nincs is semmi baj, hogy ezek létező politikai alapállások, de az biztos, hogyha ehhez képest, ha valaki akar csinálni egy európai konzervatív pártot, én egyszerűbben fogalmazok, mint Gyöngyösi, akkor egyébként az elférne a palettán, mert nem a kormánypárt és nem is a mi hazánk vonatkozó szavazói felé jelentene kihívást, hanem normálisan felöltözött, nyelveket beszélő, az Európai Unióval alapvetően familiáris értelmiségiek számára, jobboldaliak számára. Ezek jelenlét, vagy ezek számosságát illetően nekem vannak kétségeim, hogy Magyarországon hány ilyen ember van, de ugye nem csak a meglévő embereknek kell politikát csinálni, hanem ami szerintem nagyon fontos egy politikus esetében, az a politikai szocializáció, edukáció, rekrutáció, hogy rímeljen is, szóval, hogy ezek olyan ügyek, amelyeket föl kell vállalni egy politikai erőnek. Képesnek kell lennie alakítani a szavazótáborát, illetve másokat meggyőzni ügyekben, amelyek után majd vele értenek egyet. A Fidesz is ezt csinálja.
Vona Gábor, a párt korábbi elnöke, egy se veled, se nélküled kapcsolathoz hasonlította a DK és a Jobbik viszonyát, és ugye ön is említette, hogy a DK ifjúsági tagozata lett a Jobbik Jakab Péter alatt. Gyöngyösi Márton azt ígérte, hogy rendezni fogja a párt sorait. Ez vonatkozhat a DK-val való kapcsolatukra is?
Vona Gábornak vannak személyes érzelme is ezt illetően, amit én nagyon megértek. Tehát, hogy csinál egy pártot, vezeti 12 éven keresztül, az egyik fő csapás irány az, hogy ez legyen az ellenzék, ami nem Gyurcsány Ferenc, majd az utódja az minden korábbinál jobban összebótol a DK-val. Tehát én értem, hogy ez neki fáj, és valahol igaza is van. Pláne, hogy nem is volt sikeres a neki buzdulás. Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselőként nem tagja egyik frakciónak sem, ami... Szóval a DK-t ő Brüsszelben... Szerintem nem, láthatóan nem ellenségként vagy ellenfélként, még csak nem is versenytársként kezeli. Ezért aztán az ottani működéséből ezt a fajta különbséget vagy elszakadást nem tudjuk levezetni. Ha meg hazajövök, és itt megnézem, hogy egy Jobbik DK vezesse akár Gyöngyösi ezt a Jobbikot, az pontosan miben nem ért egyet, vagy miben nem fog egyet érteni az előttünk álló időszakban, akkor megint csak nehéz mit mondanom, mert amiben nem értenek esetleg egyet, az, hogy a Jobbiknak tetszetős lehet, amikor a Fidesz valami homofób törvénybe terjeszt. No, de hát ebben nincs igazi növekedési potenciál, mert itt viszont áll az önkérdése, hogy az eredeti, originális Fidesz, meg az annál radikálisabb mi hazánk után, még hogyha a Jobbik is föltakar a Fidesz mellé, azt mondja, hogy jó, hát ebbe tulajdonképpen egyetértünk, az nulla darab szavazatot hoz. De akkor meg, hogy hogyan szakad el a DK-tól, nem tudnék erre nekik okosat mondani.
Befejezésül az ellenzék számára egyértelműen kudarcként volt értelmezhető az időközi választás, és ezek után is eltérő értelmezések születtek, és Karácsony Gergely azt nyilatkozta, hogy az összefogás hiányáért büntették az emberek az ellenzéket. Hogyan látja, az ellenzéknek egységesnek kéne maradnia, vagy pont az volt az április 3-ai üzenet, hogy most már a pártok külön induljanak?
Nehéz ilyen típusú történelemhamisítás után megszólalni. Tehát, hogy Karácsony Gergely tényleg úgy tesz, mint hogy április 3-án meg ne a minden korábbinál összefogottabb összefogás büntették volna, meg nagyon durván. Értem, hogy ő szeretne főpolgármester maradni, és ennek nyilván egy fontos eszköze az, hogyha az ellenzék nem indít más jelöltet, és mindenki őt támogatja. Megjegyzem, még ez sem igaz, amit ő mond, mert a nagyon összefogott jelölteket sem szavazták meg. Józsefvárosban például, ahol ugye megválasztottak ellenzéki országgyűlési képviselőt, ellenzéki polgármestert, ellenzéki képviselőtestületi többséget, ott olyan jelölt indult az időközén, akinek szintén oda volt rakva az összes logó a plakátjára, mégis nagyon durván kirakott. Tehát Karácsony Gergely még csak a tényeket illetően sem lát helyesen, vagy nyilatkozik a valóságnak megfelelően, hiszen nem az összefogás hiánya, hanem a meglévő összefogás mellett veszített az ellenzéki jelölt. Ugye azt kéne eldönteni, hogy ki vagy mi az ellenzék. Én is azt gondolom, hogy nem létezik 6 vagy pláne 7, hogyha Márki-Zay Pétert is idehozzuk, a párt az ellenzékben, és ami most történik, az sokkal inkább, vagy több helyen a források maximalizálásáról szól, mint sem egy politikai alternatíva felállításáról. De hát miért is szavaznának az emberek most egy ellenzéki jelöltre, egy összefogott jelöltre, hogyha ennek a beszélgetésnek a végén döbbenünk rá arra, hogy ami az ellenzék fő ajánlata, ígérete volt hónapokon át, jelesül, hogy ezt az országot Márki-Zay Péterre kell rábízni, mert nála jobb nincsen, az olyannyira elenyészett, hogy szóba sem került a Hódmezővásárhelyi polgármester és az ő politikai ambíciója, mert annyira irreleváns. Tehát arról beszélünk, hogy a parlamentben lévő pártok mennyire nem fontosak, de akit ők nekünk ajánlottak, az meg pláne nem fontos. Mi az ellenzéki ajánlat? Van Fidesz, van Mi Hazánk, és van ez a nagyon homályos kontúrú, sok szereplőből álló ellenzéki térfél, akiknek nagyon-nagyon mást kéne csinálnia. Kíváncsi vagyok, hogy a kata eltörlés, az adózás átalakítása, az energiaválság, a háború, az pontosan mit hoz ki belőlük, mert ez a politika, ezzel kéne kezdeniük valamit.
Szegedi Zoltánnak köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.